Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 42. Zsoltár első versét énekeljük. A 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Helyünket elfoglalva énekeljük a 205. dicséretünk mind a négy versét. A 205. dicséret így kezdődik, ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, ugye, mint megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részének első 20 versében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedetei 15. részének első 20 verséből így szól a mi Urunk igéje. Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Főnícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta, atyám fiai férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, hálát adunk a mögöttünk álló hétért, hálát adunk, hogy velünk voltál minden dolgunkban, és tapasztalhattuk a te gondoskodó szeretetedet, áldásodat. Tápláltad a testünket, tápláltad a lelkünket, megőrizted, vagy visszaadtad az egészségünket, és most itt lehetünk együtt, hálát adni neked, aki örökkévaló szeretettel szerez bennünket, és reánk is kiterjeszted a te irgalmasságodat. Arra kérünk, hogy a mai istentiszteletünkön is szólíts meg minket, add, hogy ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is hallgassuk az igét, és úgy részesedjünk az úrvacsora sákramentumában, hogy a Jézus Krisztus teste és vére tápláljon bennünket, és megerősödjünk hitünkben, le tudjuk tenni bűneinket, és semmi ne akadályozza azt, hogy élő közösségben és kapcsolatban legyünk veled. Jöjj és lelked által tedd érthetővé az ige üzenetét számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve a 746. dicséret első versét énekeljük. A 746. dicséret első verse így kezdődik: éltem minden dolgában, az Istent kérem bátran. Kedves testvérek, Istennek ad az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első levele 5. részének 21. és 22. versében. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Kedves testvérek, Böjt első vasárnapja van, és ilyenkor sokunkban felvetődik a kérdés, hogy mi is az a Böjt, kell-e nekünk is böjtölnünk, illetve mi az, amitől tartózkodnunk kell, amikor böjtölünk. Ha most megkérdezné valaki, hogy mit vallunk a Böjtről, akkor elég sokféle válasz hangozna el. Csak néhány olyan véleményt hadd idézzek, amit már magam is hallottam. Mi reformátusok nem böjtölünk, csak a katolikusok. A reformátusok is böjtölnek, de csak nagypénteken, a katolikusok pedig 40 napon át. A böjtöt arra találták ki, hogy méregtelenítsük a szervezetünket. Böjtben igazából semmit sem volna szabad ennünk, az egy könnyítés, hogy csak hús nem ehetünk. A hal kivétel az nem számít húsnak. Nem csak húsból lehet böjtölni, hanem édességből, élvezetekből, cigarettából, tévédésből is, mert a böjt arról szól, hogy megvonjunk valamit magunktól. És még lehetne sorolni a különféle véleményeket. A gyakorlat az azt mutatja, hogy mi igazán nem sokat foglalkozunk a böjttel, kivételt talán azok a reformátusok jelentenek, akik nagypénteken nem esznek húst. De mit mond mindenről a Biblia? A Biblia nem írja elő kötelezően a böjtöt, ahol mégis szó van róla, ott a bűnbánathoz és az imádsághoz kapcsolódik. Gondoljunk csak a niniveiekre, akik, amikor Jónás meghirdette az ítéletet, akkor böjtöltek és imádkoztak, és Isten elfordította róluk az ítéletet. Amikor Jézus a szolgálatára készült, ő is félre vonult a pusztába böjtölni, és amikor a Biblia emberei böjtöt tartottak, akkor ők azért tették ezt, hogy egészen az imádságra összpontosítsanak, legyen több idejük az imádságra, és még az evés sem számít, az étkedés se zavarja meg az Istennel való mély kapcsolatot. Jézus korában a böjtöt sokkal komolyabban vették, mint ma. Voltak olyan farizeusok, akik hetente kétszer böjtöltek, ahogy Jézus példázatában a farizeus el is mondja, dicsekszik vele, hogy minden héten kétszer böjtöt tartok, és mindenből, amit szerzek, odaadom a tizedemet az Úrnak. Sokan még rá is játszottak arra, hogy látszódjon a böjtölésük, meggyötört arccal jelentek meg az emberek között, hogy vegye csak észre mindenki, mennyire megviseli őket a böjtölés. És ezért mondja Jézus, hogy amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. De mi köze mindennek ahhoz, amit a mai igénkben olvastunk? Az, hogy az apostolok jeruzsálemi gyűlésének egyik fontos megállapodása is egyfajta böjtről szól, méghozzá egy állandósult és nem csupán rövid időre szóló böjtről, rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Miről is van szó? Pál és Barnabás az első missziói útjukról visszatértek, és nagy örömmel számoltak be arról, hogy a pogány népek között is sokan megtértek, keresztyénné lettek. Igen ám, de néhány zsidó keresztyén megkérdőjelezte az ő üdvösségüket. Hogyan juthatnának a mennybe azok, akik nem tartoznak az Isten népéhez, hiszen körül sincsenek metélve? Ezért kellett Jeruzsálemben egy apostoli gyűlést összehívni, hogy tisztázódjon, elége a kegyelem, vagy a törvénynek is érvényt kell szerezni. Lehetnek-e Isten előtt szentek azok a megtért emberek, akik előbb nem lesznek zsidóvá, hanem úgy, ahogy vannak, körülmetélés nélkül akarnak az Isten népéhez tartozni. És itt a jeruzsálemi gyűlésen először Péter, a legtekintélyesebb apostol mondta ki, abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Majd pedig Pál és Barnabás beszámolója után Jakab is hozzászólt, aki egyetértett Péterrel, és az ószövetségi zsidókra vonatkozó rengeteg előírást egy mondatra egyszerűsítette. Rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Akik ugyanis ezektől tartózkodnak, azok a zsidó keresztényekkel is közösségben tudnak lenni, mert a zsidók az ószövetségi törvények értelmében elhatárolódnak a bálványoktól, a paráznaságtól, és nem esznek véres húst. Arról van végül is szó, hogy mi az, amitől mindig is tartózkodnia kell a keresztény embernek. Tartózkodni valamitől, megtartóztatni magunkat valamitől, ez jut eszünkbe a böjtről. Lemondani valamiről, ami különben jó, csak megvonni magunktól azt, ami egyébként örömteli és hasznos, de most valamiért mégis meg kell tennünk ezt a lépést. És leginkább azért, hogy több időnk jusson az imádságra, az Isten előtti elcsendesedésre. De nézzük csak meg, hogy a mostani igényben miről van szó, hogy mitől kell nekünk leginkább tartózkodnunk. Az evéstől? Az örömöktől? Az élvezetektől? Nem, hanem sokkal inkább attól, ami az Isten előtti tisztaságunkat tisztátalansággá teszi, és itt nem csak azoknak szól ez a felszólítás, akik még nem lettek keresztjének, hanem főleg azoknak, akik már keresztjénné lettek, és nem szabad, hogy azt a tisztaságot, amit Jézus Krisztus vére által a bűneiktől megtisztulva átéltek, azt beszennyezzék olyannal, ami káros a lelkükre, a testükre is, de főképpen a lelkükre. A bálvány okozta tisztátalanságtól való tartózkodás azt jelenti, hogy ne vegyünk részt semmi olyasmiben, ahol Isten helyére valami mást állítanak. És itt sok mindenre gondolhatunk. Lehet, hogy közöttünk nincsen olyan, aki napimádó, de bizonyára még diákkorunkban kabalababát vittünk azért, hogy a dolgozatírás sikerüljön, vagy vannak, akik az ős magyar vallást épp olyan jónak tartják, mint a keresztény vallást, pedig ott nem az élő igaz Isten nevét hívják segítségül. Vagy nagyon sok mindenben átveszünk keleti vallásokból levő dolgokat, jóga, meditáció, lélekvándorlás, hite, és ezek mind-mind megzavarják az Isten imádását az életünkben, és nem is gondoljuk, hogy mennyire el tudnak ezek szakítani minket Istentől. És még a szerencsejátékok is ide tartoznak, hiszen amikor a szerencsétől várjuk a meggazdagodásunkat, a sorsunk jobbra fordulását, tulajdonképpen fortunának, a szerencse istennőjének hozunk áldozatot, amikor egy lottószelvényt megvásárolunk, vagy amikor ebben részesedünk. És még lehetne tovább sorolni, mi minden válik olyan fontossá az életünkben, hogy az Isten helyére kerüljön. Az, hogy tartózkodjunk a bálványok okozta tisztátalanságtól, az nem csak annyit jelent, hogy egy ideig ne foglalkozzunk velük, hanem egészen el is kell határolódnunk a bálványimádás minden formájától. Azután a paráznaságtól is tartózkodnunk kell. Pál apostol azt írja a tesszalonikai hívőknek, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, és hogy senki túlkapásra ne betemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. És a böjt tulajdonképpen a megszentelődés ideje, amikor a húsvét előtti időszakot is arra használjuk, hogy úgy érkezzünk meg a nagy hét és a húsvét ünnepére, hogy a lelkünket is egyre jobban az Úrnak szenteljük oda. És itt ebben is a paráznaság, annak minden formája beszennyezi a lelkünket, a testi vágyak vonalára viszi a gondolatunkat, a képzeletünket, és ennek ma már számtalan formája és lehetősége van. pornóképek, erotikus filmek, amelyek az internetes okostelefonon pillanat alatt elérhetők, vagy sok munkahelyen, műhelyben a falra ilyen képeket raknak ki, vagy naptárakat. És ha szétnézünk, nem kell nagyon messzire mennünk, az alkalmi kapcsolatok, az élettársi viszony ma már egyenértékűnek számít a házastársi elköteleződéssel. És akkor még nem szóltunk az azonos neműek kapcsolatáról, amit a Biblia egyértelműen elítél, és a Teremtő Istentől való elfordulás következményeként beszél róla. Akkor, ha arra gondolunk, hogy napjainkban már a gyermekeket is egyre jobban kiteszik olyan hatásoknak, hogy úgymond érzékenyítsék őket, idő előtt felgerjesztenek bennük olyan érzéseket, vágyakat, amelyeket nem kellene. Sőt, arra próbálják ránevelni, hogy ők maguk döntsenek olyan kérdésekben, amikről Isten már döntött egyszer, akkor, amikor fiúnak vagy lánynak teremtette őket, hogy ők lázadjanak fel ellene, és ők döntsék el, hogy melyik nemhez akarnak tartozni. Nekünk semmi ilyennel nem szabad azonosulnunk, el kell magunkat határolnunk tőlük. Tisztán meg kell őriznünk a testünket és lelkünket, és ugyanígy a gyermekeinkét, unokáinkét is, hogy arra, amit Istentől kaptunk, arra használjuk a testünket, hogy a Szentlélek temploma legyen, és ezért a paráznaságtól való tartózkodásra nem azért van szükség, mert valami jótól akar Isten megvonni bennünket, hanem azt akarja, hogy lelkileg, erkölcsileg is tiszták maradjunk, és azt a szeretetet, azt a bensőséges kapcsolatot, amit a házastársunk felé kell megmutatnunk, ne tékozoljuk el más felé. Azután a következő, amiről itt szó van, a megfulladt, vagy ahogy a Károli Bibliában olvassuk, a fulva holt állattól és a vértől való tartózkodás, és itt tulajdonképpen ugyanarról van szó, nem két külön dologról, mert a vér az életet jelképezte. Amikor egy állatot levágtak, akkor előbb ki kellett engedni a vérét, és csak úgy lehetett megfőzni vagy megsütni. A megfulladt állatban benne maradt a vére, ezért nem volt szabad így elkészíteni és elfogyasztani. És itt most nem az az elsődleges kérdés, hogy keresztény ember ehet-e véres hurkát vagy nem, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy megbotránkoztatunk-e valakit, amikor figyelmen kívül hagyjuk az ő hitbeli meggyőződését. Ha ugyanis egy pogány keresztjén együtt ebédelt volna egy zsidó keresztjénnel, és ott elkezdett volna egy darab véres nyers húsból falatozni, akkor úgy megbotránkoztatta volna a zsidó keresztjén társát, hogy az alig, ha fogadta volna el őt lelki testvérnek. És nekünk arra kell nagyon vigyáznunk, hogy ne botránkoztassunk meg senkit a viselkedésünkkel, mert nem az a fontos, hogy nekünk legyen igazunk, hanem az, hogy keresztény testvéreinkkel közös nevezőn tudjunk lenni, lelki közösségben tudjunk lenni. Én például személy szerint akkor is tudok nagypénteken hálát adni Jézus kereszthaláláért, az ő megváltásáért, ha aznap húst is eszem, de ha ezzel bárkit is megbotránkoztatnék, akkor inkább lemondok róla. És ezért, ha kell, akkor mi is tudjunk tekintettel lenni egymás hitére, hitbeli gyengeségére is, hogy ne botránkoztassunk meg senkit, ha kell, tartsunk böjtöt véres hurkából, húsból, ételből, bármiből, amivel egyébként a másik embert megbotránkoztatnánk. És a mi alapigénk szépen összefoglalja, hogy mi az, amitől a böjtben és máskor is tartózkodnunk kell. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Tehát a jót tartsátok meg, és a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Isten szemével látva kell mindent megvizsgálnunk, és tartózkodnunk mindentől, ami besorolható a gonosz különféle fajtái közé. És mi, amikor megvizsgáljuk, akkor Isten képessé tud tenni minket arra, hogy meg tudjuk állapítani, mi az, ami Isten szerint jó, és mi az, ami Isten szemében rossz. Mert ő nyitja meg erre a lelki szemünket. Ha oda szánjuk magunkat, ahogy Pál ezt a római levélben írja, szánjátok oda a ti testeteket, Istennek tetsző és kedves áldozatul, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami neki tetsző, jó és tökéletes. És most, amikor itt vagyunk húshagyó kedd és húsvét között, akkor ne azt figyeljük tehát, hogy mit ehetünk meg és mit nem, hanem ragaszkodjunk ahhoz, ami Isten szemében jó, de tartózkodjunk mindentől, amit rossznak lát az Úr. Sok ószövetségi királynak az életét azzal foglalta össze a Biblia, azt tették, amit rossznak lát az Úr. És most, amikor az úrvacsorára is egybe gyűltünk, akkor most Isten lelke világítson rá a mi életünkben azokra a dolgokra, amiktől tartózkodnunk kellett volna, és amitől mégsem tartózkodtunk, hogy bocsánatot kérjünk az Úrtól ezekre, és hogy megtisztuljon a mi szívünk, lelkünk, életünk minden szentül a Jézus vérében. Ahogy az étkedési böjtben méregtelenedik a testünk, úgy szeretné Isten a mi lelkünket is méregteleníteni bálványoktól, paráznaságtól, botránkoztatástól és mindenfajta gonoszságtól. És ezek helyett kínálja nekünk Jézus az ő testét és vérét elederül, azzal az ígérettel, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az úrvacsora a bűnbánat és a megtisztulás lehetősége számunkra. Ettől nem kell nekünk tartózkodnunk, illetve csak azoknak kell tartózkodniuk, akik nem becsülik meg az Úrnak testét, mert azok ítéletet esznek és isznak magukra. Jézus viszont vár bennünket az ő megterített asztalához, a böjt idején is, mert az ő kegyelme mindig mindenre elég. Éljünk hát azzal, amit ő készített számunkra, és vessük el mindazt, ami nem kedves ő előtte, így szenteljük meg ezt a böjti időszakot is az életünkben. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 665. dicséretünk 6. versét énekeljük. A 665. dicséret 6. versét, amely így kezdődik, kegyelmeddel tartóztasd meg lelkünket. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, valóban csak ezt kérhetjük, amit az előbb énekben is elmondtunk előtted, hogy a te kegyelmed legyen olyan nagyjá bennünk, hogy megtartóztasd bennünk mindazt, ami nem tőled való, hogy bűnnel ne fertőztessük magunkat, hanem világosítsd meg a mi sötét elménket, hogy megtartsuk a te szent törvényedet, Urunk. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem figyeltünk oda arra, hogy a szívünk, lelkünk, életünk előtted is szent. Arra teremtettél minket, hogy a te képedre formáltatva rólad szóljon az életünk. És most, amikor erre az igében is figyelmeztettél minket, kérjük a te segítségedet, a te lelked ébresztő és kijózanító figyelmeztetését, és kérjük a mi megváltó Jézus Krisztusunk értünk való áldozatát, bűntörlő vérének erejét, hogy megtisztuljunk, és teljesen oda tudjuk szentelni önmagunkat neked. Imádkozunk azokért, akik itt szoktak lenni az Isten tiszteleten, de nem tudtak eljönni. Légy az ő gyógyítójuk, segítőjük azoknak, akik betegségben, próbák közt vannak. Akik lelkileg nem érzik szükségét annak, hogy közösségben legyenek a tieiddel, azokat pedig szólíts meg, és érd utol a te kegyelmeddel és a te szereteteddel. És add, Urunk, hogy mi úgy tudjunk egymásra is odafigyelni, hogy a botránkoztatás helyett a te szeretetedet és a te tiszta igédet tudjuk odaélni egymás felé. Légy a gyászolók vigasztalója. Azokért, a családokért különösen is imádkozunk, akik az elmúlt héten álltak oda, szerettük Rabatala vagy Hanvai mellé, és kérték a te vigasztalásodat. Urunk, töltsd be az ő szívüket azzal a felülről való vigasztalással, amely túllát e földi élet nehézségein és gyászán, szomorúságán. Add a feltámadás és örök élet reménységét mindnyájuk szívébe. És te, aki nem csak megsebezel, de be is kötözöl, meg is gyógyítasz, gyógyítsd az ő sebzett szívüket, hogy tőle nyerhessenek lelkükre vigasztalást, és ne a hiányt érezzék a lelkükben, hanem a te közelségedet, a te bátorításodat, vigasztalásodat. Így légy velünk az előttünk álló héten is, áld meg azokat az alkalmakat, amelyeken egymás hite által is erősödhetünk, épülhetünk. Tedd valósággá számunkra az úrvacsorában a veled való közösségünket, és hallgass meg, Urunk, azt az imádságot is, amit most csendben magunkban mondunk el előtted.
Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai istentiszteletünkön úrvacsorát osztunk, Böjt első vasárnapja alkalmából épp úgy, mint a hónap utolsó vasárnapján, és szeretettel hívjuk mindazokat, akik lélekben készen állnak arra, hogy az Úrral való közösségüket megújítsák. Ma délután 5 órakor Váncsa Gábor előadói estje lesz Pál apostol védőbeszéde címmel a gyülekezeti teremben, amelyre minden érdeklődőt szeretettel hívunk. Utána meg lesz tartva a felnőtt konfirmációk előkészítője. Kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9 órakor gyülekezeti biblióra. Csütörtökön este 6 órakor hétközi istentisztelet, utána 7 órától kóruspróba, majd pedig 8:30-tól ima fél óra lesz. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk, és 8 órakor a férfi kör bibliaóráját. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy az úrvacsoraosztás után egy rövid megbeszélésre maradjunk majd együtt. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Südi István 76 évet élt atyánk fiát, és Csordás Lajosné Simon Margit 82 évet élt asszonytestvérünket. És hirdetem azt is, amit az egyik család kérésére hirdetek. Egy kisgyermekről van szó, aki pátyi származású, és itt lesz végül a temetése Pátyon. Fájó szívvel tudatjuk, hogy Bálintné Hegedűs Katalin és Bálint Márton Zoltán kisfia, Bálint Benedek 2,5 éves korában bátorsággal, békességgel és derűvel viselt vele született terheit letette, otthonában szerettei között nyugovóra tért. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2023. március 7-én 11 órakor lesz a nyíregyházi északi temető főbejárati ravatalózójából. És aztán pedig áthozzák, és itt a pátyi temetőben kerül elhelyezésre. Isten adjon vígasztalást a gyászoló családnak. Iratterjesztésünket is szeretettel hirdetem a testvéreknek. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Istentiszteletünk e részének zárásaképpen énekeljük a 825. énekünket. A 825. dicséret így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.